Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a 4. fejezet 1. versétől a következőképpen. Azután Ádám a feleségével Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét Ábelt, Ábel jupásztól lett, Kaint pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a földgyümölcséből, Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből, az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre, amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom. Talán őrzője vagyok az én testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerőjét, bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai vasárnapnak a témája és az énekválasztás, ami nagyszerűen igazodik a liturgikus témájához a vasárnapnak, a felebaráttal való kapcsolatról szól. De én nem erről szeretnék beszélni, az a helyzet. Az ige alapján egészen más az, ami fontossá vált, de azért előjáróban azért néhány gondolatot elmondok, amit a testvérek jól tudnak, ez csak ismétlés. A bűn idegenít el bennünket az embertársainktól. A bűn az, ami miatt mi embereket ellenségnek tekintünk. A bűn az, ami miatt mi elhisszük, hogy nem test és vér ellen van tusakodás, hogy test és vér ellen van tusakodásunk, és nem a gonoszság ellen. A bűn az, ami miatt irítség bennünket szembe tud fordítani másokkal. A bűn az elidegenít az emberektől, és el tudjuk hinni azt, hogy ez a probléma olyan nagy, olyan hatalmas, hogy ezt lehetetlen újra átlépni. És sokszor ez azért van, mert nagy az embernek az önérzete. Én ezt nem fogom megtenni, nem teszem meg az első lépést. Aztán a másik részében pedig arról is olvasunk, hogy Isten a testvérét számon kéri Kainon. Házas pároknak is szoktam mondani, amikor felkészülünk, hogy milyen különleges dolog, meg fogja Isten kérdezni, hogy miért szomorú. Hát miért engem kérdez, miért nem őt? Mert van valami közöm ahhoz, hogy a másik nem annyira boldog. Van közöm a másik szomorúságához. Tulajdonképpen Isten igéje abba az irányba visz bennünket, hogy van közöm a másikhoz. Nem lehetek közömbös. Ha neki rossz, ha neki fájdalma van, akkor azt nekem éreznem kell abban, látnom kell az Isten iránt való felelősségemet. És lehet mondani éppen ennek megfelelően, vagy ennek hogy Isten azt akarja, hogy az ember szeresse a másikat. Nagyon érdekes volt egyik áhítaton, lelkészeknek szóló áhítaton, merte valaki ilyen egyszerűen fogalmazni, hogy Isten azt akarja, hogy szeressük őt és szeressük egymást. Ez az egész lényege az életnek. Miért van az, hogy nem tudja az ember szeretni a másikat feltétel nélkül? Miért van ez a furcsa szimpátia kifejezés, hogy valaki szimpatikus, valaki nem? Hát a bűn miatt. A bűn miatt valaki közelebb áll a lelkemhez, és valaki pedig távolabb. És hogy nem zavar az, hogy a másik távolabb áll. Isten lelke nem ilyen. Istennek nincsenek liblingjei. Isten a szíveket vizsgálja. Valaki úgy marjázta, és nekem ez nagyon-nagyon fájt, hogy nincs oka annak, hogy miért nézett az egyik áldozatra, meg miért a másikra. Szerintetek, testvérek, nincsenek oka, hogy Jézus miért a bárány áldozatra tekint? Hát mert az a Krisztus előképe. Mert csak a Krisztus által van oda menetelünk az Atyához. Aztán lehet oda mindenfélét vinni a feleslegünkből, sok mindent, ami jó az életünkből. Áldozatokat bemutatni, de Jézus Krisztus, Isten Jézus Krisztusnak az áldozatát fogadja, nem véletlenül tekintett arra. És aki Krisztusért megy, a Krisztus áldozatáért megy az Istenhez, az fogadja. Máshogy nem lehet bemenni. Ezt annyira tönkre tettük az Isten-ember viszonyt, hogy csak az, amit ő adott, a Krisztus áldozata, csak ezáltal lehet visszamenni. Hát persze, hogy arra rátekintett. Mert az a bárány a Krisztusra mutatott. Isten nem egy önkényes kényúr. Számomra a pénteki ige miatt egy meghatározott, komoly üzenete van, mindamellett, hogy felhívja a figyelmünket, hogy Isten számor kérhet bennünket, hogy fele barátunk hol van. Vagy hogy mi van vele. De van egy másik nagyon komoly üzenete, ez pedig az, hogy Isten elől nem lehet elrejtőzni. A pénteki igében is ezt olvastuk, hogy az asszony és a férje elrejtőztek egy fa mögé. Rengeteg ember éli úgy az életét, hogy hát én Isten előtt vagyok, meg imádkozom is, és beszélek vele, közben pedig egy fa mögött bújik el. És ez a fa az a bűn, amit nem képes, vagy nem akar az Isten előtt, Isten elé elvinni. És még csodálkozik az ember, hogy az Istent a maga teljességében, meg a hitet a maga örömében nem tudja megélni, mert közben állandóan rejtőzik Isten elől. Hát, hogyha rejtőzünk Isten elől, honnan tudnánk egyáltalán bármit is megfogalmazni róla? És ez az ige, amikor megszólítja Káint, azt látjuk, hogy nem rejtőzhetünk, bármilyen szándékunkat ismeri. Mi mondhatjuk aztán a saját javunkra, hogy mit miért teszünk. Isten úgy is tudja, hogy az milyen szándékból van. És figyelmeztet. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az, hogy Isten lát, az, ha egy kicsit is van eszünk, az nem fele szembefordít, hanem az örömmel tölt el. Zákeus is elbújt, ő csak látni akarta. Lehet így fogalmazni, majd aztán nyilvánvaló sok másik hirdetés, mivel konkrétan nem kapunk erre útmutatást, lehet, hogy máshogy fogalmazza meg, de nem biztos, hogy ő látva akart lenni. Látni akarta, nem biztos, hogy látva akart lenni. Van ez az énekünk, hogy de Jézus szeme lát a lombonát, látja is már Zákeus baját, tudja jól. És hát Isten nem lehet átverni, ő egy szent Isten. És hát Zákeus életében az egy öröm, hogy Jézus mindenen keresztül átlát. Mert látja már a Zákeus baját. Ő tudja jól, mi a bajod. Mi az, ami a legnagyobb bajod. Amit lehet, hogy szorongatsz, amit nem akarsz átadni, amiről nem akarsz beszélni, aki vagy, ami miatt te még mindig elrejtőzöl Isten előtt. Azt mondod, ott vagy, de nem vagy ott, mert ennek a bűnnek az árnyékában, vagy fája mögé, vagy valamilyen módon mégiscsak az ember elrejtőzik. Kérdés az, hogy hát nekünk szól-e így az Isten? Mert azt mondanánk, hogy igen, tudjuk, hogy vannak dolgok, amik nincsenek rendben az életünkben, de hogyha Isten ilyen módon engem figyelmeztetne, akkor én biztosan nem úgy csinálnék, mint Káin, hanem biztosan megrettennék, csak hogy Isten többet adott már neked, mint ez a fajta figyelmeztetés, amit Káin kap. Te kaptál egy egész könyvet, ami neked szóló levél. Igen, lehet, hogy nem bontottuk fel. Lehet, hogy nem kutatjuk lázasan. Aztán adta a Krisztus keresztjét, ami még Káin idejében nem volt. Azaz Isten ítéletét a sátán felett. és a sátán dolgai felett. Tudhatod, hogy ami nem Istentől van, ami a testnek a kívánsága, a kísértésekben való elbukás, az ítélet alatt van. Te sokkal többet tudhatsz, mint Káin. Igen, lehet azt mondani, igen, de ha úgy mondta volna, Istennek tetszett, hogy az igehirdetés bolondsága által közelítsen minket, és papírra nyomtatott betűkön keresztül szólítson meg a Szent Lelke által. De ez egy sokkal erőteljesebb bizonyosság, mint amit Káin kapott. Ha engem Isten megállítani, hát hányszor akart? Ott van leírva minden, minden lelki fegyverzetünk meg lehetne az Isten Szent Lelke által, hogy nem mindig bukott szomorú emberek legyünk, akik nem tudunk megküzdeni bizonyos bűnökkel. Nem szeretnék politizálni, nem ezért mondom, amit mondok. Tehát ha valakinek most erre valamilyen politikai gondolata kattan rá, nem ez a célom, hanem inkább szerintem egy jó példázat. Itt volt ez a CEU ügy, nem politikáról beszélek. És az volt a döbbenet sokak számára, hogy a azonos politikai családba tartozó amerikai jelenleg regnáló, nem tudom, hogy kormánynak lehet mondani, megvédte a CEU ügyét a hasonló politikai családba tartozó magyarországi kormánnyal szemben. Nem értékelek és nem mondok semmit. Valaki azt mondta, hogy ez birodalmi kérdés. Nem tudom, tetszenek-e érteni. Itt vagyunk a nyugat és a keletnek a határán. És az oroszok nyomulnak, ezzelre lesz látjuk. Azt is látjuk, hogyha kicsit nyitott a szemünk, hogy máshogy viszonyulunk ehhez a nagyhatalomhoz, a újra felébredt nagyhatalomhoz, mint azelőtt. Vaknak kell lenni, hogyha az ember ezt nem látja. Itt két nagyhatalomnak a harcáról van szó ennek az egyetemnek az ügyében. Mondta valaki, most nem akarom ezt értékelni, de birodalmi kérdés. Az, hogy te a bűn szolgája vagy, vagy a bűn ellen harcolsz, az birodalmi kérdés. Vagy a bűnt elköveted, és a bűn szolgája vagy, ezzel Isten ellensége, vagy Isten megváltott gyermeke, és a bűn ellensége. Birodalmi kérdés ez. Mindannyiunk számára. Miért nem lehet a kettőt együtt? Miért nem lehet bizonyos bűnöket együtt, vagy mi a veszélye annak, hogyha én bizonyos bűnökkel együtt élek, amikkel nem akarok leszámolni? Hát rögtön látjuk a Kain és Ábel történetében, hogy Kain nem hajlandó tudomásul venni a szívében lévő irítségről. Mert azt gondolja, hogy van oka rá, hogy irigy legyen, vagy haragudjon. Irigy, haragszik. És mi történik Isten közbe lépése után? Nem abba az irányba megy, amit Isten megparancsol, vagy mond. Cselekedet lesz a következménye. Biztos és mindig. Valami olyan cselekedet, ami aztán majd visszafordíthatatlan. Biztos és mindig. Tehát amikor Isten figyelmeztet az életünk egy bizonyos területét, nem vagyunk hajlandóak átadni, és szól, mert szól, akkor biztos és mindig valamilyen cselekedet lesz a következménye, aminek nem csak én leszek a kárváltottja, hanem a környezetem is. Vannak megvigasztaló gondolatok, hallottam valakitől. Hát de Szent Ágoston egész életében küszködött ezzel a problémával, ugye ő egy nagyon nagyvilági életet élt, és hogy nagyon szerette az asszonyokat. És egész világ, minden keresztjének az életében van valami, még a nagynevűeknek az életében is van valami, ám itt van Dávid, akinek volt valami az életében. Azt, amit nem tartott meg. Aminek aztán lett következménye, miről nem olyan régen volt szó. Egy szomorú és nagyon-nagyon keserű következménye. Igen, ezt nagyon szeretnék belemenni a bűnbe. Igen, ezt akarod. A következményeket már nem akarom. Csak éppen akkor azt megtenni kellemes. Kellemes haragot tartani. kellemes az igazamat megtartani, kellemes. Hát sok minden lehet az, amit tart, akár egy szenvedély, akár egy szenvedélybetegség. És olyan megrázóan van leírva a Bibliában, testvérek, nem ítélkezni akarok, hanem inkább azt mondom, hogy magamra ismertem az igében. Olyan megrázóan van leírva Naamánnal kapcsolatban. Arám királyának hadsereg parancsnoka volt, nagyra besült ember volt, ura előtt is tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot, tehát az Isten használta ezt az embert. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos. De éppen valami, ami miatt aztán a családjától külön kell élni, a társadalomtól, ami szembefordítja emberekkel, ami tönkretesz emberi kapcsolatot, nem beszélve a saját lelkéről, de a bélpoklosság ebben a történetben azért fordul az egész történet egy jó irányban, mert felismeri ezt a betegségét. Tehát, hogyha Káin azt mondta volna, igen, Uram, itt van az irítség bennem. Igen, Uram, itt van a féltékenység bennem. Igen, Uram, itt van az, hogy nem bizonyos testi kísértéseknek nem tudok ellenállni. Itt van az, hogy valami rabságban tart engem. Hát akkor menjünk a szabadítóhoz. Fogalmaztam egyszer úgy, mert úgy éltem át, hogy Isten sokkal jobban hisz bennem, mint ahogyan én gondolom, hogy majd közösen boldogulunk. De lehet, hogy nem pontos a fogalmazás. Isten abban 100%-ig bizonyos, ha most megfogod a kezét, és nem bujkálsz tovább ebben a dologban, akkor ő ki fog menteni. Isten ebben bizonyos, hogy téged is ki tud menteni. Ahogyan kihozta az ő népét Egyiptomból. Ebben bizonyos, hogy kiszabadít. Tehát lehet, hogy ott kicsit elkanyarodtam, hogy a Szent Ágostonnal kapcsolatban van, amikor ilyen dolgok nyugtatják az embert. Hogy megtarthatom a régi életemet, mert hát Szent Ágostonról is, pedig nem biztos, hogy igaz. Kiderült, hogy ő nőzős maradt élete végig. Valaki ezt mondta. Tehát mit segít ez rajtam? És mit mond az ige az ilyen magatartásunkkal kapcsolatban? És én ezt átéltem, testvérek, mert abban a pillanatban, mihelyt felfedeztem azt, amit Isten el akar tőlem venni, miért bűn, és én hát hezitálok, meg azt mondom, hát én azért mégiscsak megpróbálom felturbozni azokat a dolgokat, amiket viszont azt gondolok, hogy jól csinálok az Isten dolgaiban. De ezt az egyet megtartom magamnak, az abban a pillanatban lelki vakság. Nem megver Isten vele. Csak aztán a lelki vakságában az ember azt hiszi, hogy ezt tényleg lehet csinálni. Rendezetlen kapcsolatban élni. Vagy valaminek a megszállottja lenni. Vagy bálványozni a testet. Ezerféle dolog van, amiből mi bálványt tudunk csinálni. És az a helyzet, hogy amikor abban a pillanatban mihelyt elhisszük, hogy lehet a kettőt együtt megvakultunk. Érezzük, hogy azt nem kellene. Lelkiismert furdalásunk is van, szégyennel is eltölt, de valamiért jobban szeretjük, mint Istent. Pedig Isten ítélete ott van, a sátán minden cselekedetén, és hát a gonosz nyilván fogja mondani, hogy hát ez a te gyermeked, Istenem. Hát amire te figyelmeztetted, azt nem tette meg. Amire én serkentettem, azt örömmel és önként. Akkor kié ez a gyermek? A tied vagy az enyém? És a római levélben van egy, azt mondja, hogy megismerték Isten, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutott a gondolkodásukban, hát erre mondhatnánk, de hát áldottam itt, hát most is énekeltem a dicsőítő éneket. Hát igen, de az igében az is le van írva, hogy ez a nép csak szájával. Éppen az, hogy szívével imád, pont az lenne, hogy menekül a bűn elől. És hogyha megtette, akkor menekül a bűnbocsátó kegyelmes Istenhez. Tehát azt mondja, ezért kiszolgáltatta őket az Isten, szívük vágyai által tisztátalanságnak. És az a döbbenet, hogy ismerjük ezt az igéket, én is ismerem ezeket az igéket, és mégis valami megmagyarázhatatlan könnyelműség miatt az ember nem veszik komolyan. Miért? Mert vak. Ez ugyanaz az üzenet, ami miatt, hogyha én azt felolvasom egy temetésen, vagy bármilyen alkalom, hogy a bűnzsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, akkor lehet, hogy egy csomó ember, rengeteg embernek a szívét sérteni fogja, hogy hogy lehet egy megemlékezéskor valakire való megemlékezés, ezt így felolvasom, hogy bűnzsoldja a halál, mert a másik részét nem hajlandó, nem képes felfogni, de az Isten kegyelmi ajándék az örök élet. Mert süketek és vakok vagyunk arra, amit az Isten mond. Sokszor. Tehát amit itt mond, ez ilyen okokozati összefüggés. Amikor azt, tehát Kain elhatározta, hogy nem veszi tudomásul az Isten figyelmeztetését. És jogosan táplál haragot. Abban a pillanatban annak a döntése ez volt, kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Isten gyalázatos szenvedélyeknek kiszolgáltatta őket. Tehát ez kockáztatja az ember. Nem fog látni. És vajon lesz-e még egy alkalom? Én tudom, hogy milyen nehezen tisztul ez. Hogy éveknek a bűnei, hogy rárakodnak az ember életére, és nem szabadulsz. És el sem hiszed, hogy kegyelmes neked az Isten. De nem azért, mert ő nem kegyelmes, hanem azért, mert megvakultál. És hogy milyen nehezen jön újra az, hogy kezded érteni az igét. És alig várod, hogy vele legyél, és olvasd. És milyen sokszor, mert arra vagyunk trenírozva, hogy a testünk erősebb, mint a lelkünk. Mert a bűnnek helyet adtunk, és hogy milyen sokszor, amikor már az új életet éljük, nem vagyunk képesek hosszabb időt az igeolvasással tölteni, belefáradunk, belealszunk. Mert arra vagyunk trenírozva, hogy annak engedjünk, ami az Isten ellensége diktál. És nagyon fontos a szabadulásról beszélni. És én találtam valamit, sok minden más is, de én igazából most ezzel majd fogom befejezni, amit a vetés és aratásban találtam, és annak a következményeiről, hogy két harc és két győzelem, ez a címe. És egy ószövetségi történést vesz alapul, azt, amikor Isten kihozza az Egyiptomból az ő népét. És akkor nem engedi, hogy a nép bármit is tegyen. Mert ez az Egyiptomból való kiszabadulás, ez a Krisztus megváltásának az előképe. Hogy nem vagyunk az ördög hatalmában már. És éppen ezért mondja az ige, újra és újra előjön, hogy az a bűn, hogy nem hittek bennem, mert már a sátán le van győzve. Tehát amikor én a bűnre vágyódom, akkor tudatosan én visszavágyódom arra a helyzetre, amiből engem Krisztus megszabadított. Hát ez, mert hogy a sátánnak nincsen hatalma, és hagy hozzak ide egy ószövetségi példát, testvérek, amit együtt fedeztünk fel kedden a hittanórán az idősebb testvérekkel, bölcsebb testvérekkel, és aztán a serdülő fiatalokkal is átbeszéltünk. Van egy csodálatos képe ennek az ószövetségben, sok minden más mellett. Arám körülvette, talán éppen Arám körülvette Izraelt, úgy, hogy körülvette valamely, vagy Izraelt, vagy Samáriát, nem tudom most melyik név szerepel ott. És olyan borzasztó helyzetben vannak, hogy annyira éheznek az emberek, mint Észak-Koreában. Hogy egy ilyen történet, most nem a gyerekek előtt talán ezt nem mondom el, hogy mit ettek. Tehát egy borzasztó, iszonyat helyzet, ami a sátán körülzárása miatt az összes embernek a lelki állapotát mutatja. Egy szörnyű éhség, amire nincsen orvosság. És Isten megígéri, hogy lesz ebből szabadulás. És leprások egy csoportja már dacolva az élettel, halálval azt mondja, hogy mi elmegyünk az arámok táborába, most nem tudom, hogy arámokról van szó, ellenségnek a táborába, és ha ott vannak, akkor legfeljebb meg, hamarabb halunk meg, ha nincsenek ott, akkor megtemjük a hasunkat, mielőtt meghalunk. És elmennek, és látják, hogy az Úr már elűzte az ellenséget. Nincsen ott az ellenség. És a bentiek még úgy viselkednek, mintha ott lenne az ellenség. A bűnnek a szolgái, amilyenek vagyunk sokszor, annak ellenére, hogy Krisztus legyőzte az ellenséget. És azon tanakodnak, hogy most gyorsan megtöltik a zsebüket, de eszükbe jut valami. Leprás emberek példaként állnak előttünk, azt mondja, hát ilyen nagy szabadulás láttán nem tarthatjuk meg ezt magunknak, hanem vissza kell mennünk a városba, most nem foglalkozhatunk csak a saját pillanatnyi jólétünkkel, vissza kell mennünk a városba, és elmondani azt, hogy az ellenség elment. Milyen csodálatos példája annak, hogy miről is van szó, az ellenség legyőzetett. És ehhez ugye nem járulhattak hozzá, ehhez mi nem tudunk hozzájárulni. Akkor azt mondja, hogy maradjatok veszteg. Vesztegnek maradni. De van egy másik harc is. Miután megszabadultak, az amálékiták ellen kellett harcolniuk, de ott fegyverrel, erővel, nyilván az Isten erejével, de harcolniuk kellett. A megváltásunkhoz, szabadításunkhoz, ez a harchoz nem tehetünk hozzá semmit, mert Krisztus által tökéletes. Az Egyiptomból való kijövetel az megtörtént. El kéne mondani az embereknek, hogy nincs ott az ellenség a sánc körül. Ki lehetne jönni a szabadra. De van egy másik harc is, és ezt felolvasom, mert nagyon fontos. Másrészt meg benne van az, hogy az amálékiták a gyengéket, akik lemaradtak a csoportról, azokat támadták, és a többségnek van felelőssége a lemaradókkal kapcsolatban. Ez a második harc. Kevés idő múlva bekövetkezett a második csata, Amálék Ézsai egyik leszármazottja jött Izrael népe ellen harcolni. A népnek ez az esküdt ellensége egészen aljas módszert alkalmazott, hátulról jött, és a lemaradozókat, a gyengéket támadta. Ám itt nem az volt az utasítás, hogy csendbe kell maradniuk, hanem harcolniuk kellett. Felvetődik a kérdés, most egyszerre miért kellett harcolniuk? Itt is a lelki jelentés segít a megértésben. Amálék a sátán testesíti meg, aki szövetségesének a hívőkben meglevő régi természetnek a segítségével megpróbálja megakadályozni a megváltottakat abban, hogy életüket uruk iránti hűségben éljék. Mivel a sátának ősi tapasztalata van az ember bűnre csábításában, nem esik nehezére fogózót találni a testben. Tehát az is rossz tudni, hogy kivel vagyunk, kivel van dolgunk. Az, akinek ősi mestersége és legnagyobb tudása, hogy az embert hogyan csábítsa rosszra. És ez ellen nekünk nincsen fegyverünk, csak az Isten közelében. Talán éppen amikor gyengék és közömbösek vagyunk, akkor támad meg. És ekkor a harcra vagyunk szólítva, de nem test ellen harcolunk, hanem a sátán ellen, aki óemberünket bűnök elkövetésére készíti. Mi volt a harc eredménye? Először is így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel. Győzelem. De még maradtak az amálékiták. Ez azt jelenti, hogy a harc folytatódott. Másfelől hála is az a tudat, hogy az Úr a zászlajuk, serkentőjük és védelmezőjük volt. A harc számukra nem fejeződik be, míg nem fejeződik be számunkra, míg a földön élünk, mert a sátán testünkkel együtt mindvégig támadni fog. De vannak segélyforrásaink is, amelyek segítenek győzni, ha igénybe vesszük őket. És akkor itt világosodik meg az, hogy amit a Édentől keretre, vagy nem tudom mi a címe annak a művenek, ami kiforgatta az igének ezt a részét, hogy te uralkodhatsz rajta, neked van hatalmat, hogy ezt csináld. Nem, Krisztus keresztjéért mondhatsz nemet a bűnre. Hát ennyi az a hatalmas nagy szabadság, hogy én szabadon döntök. Hát nem ezt jelenti az az ige, hanem Krisztus keresztjéért, az ő győzelméért mondhatok nemet a bűnre. Tehát vannak segélyforrásaink, amelyek segítenek győzni, ha igénybe vesszük őket. Az Úr Jézus a mennyben, akire nézhetünk, és akihez imádkozunk, ahogy Mózes tette a hegyen. Az Úr Jézus, aki bennünk és velünk harcol, ahogyan Józsué tette. Az Úr Jézus, mint főpap és közbenjáró, akik értünk tevékenykedik, hogy ne vétkezzünk. És ha vétkeztünk, bűnvallásunk által újra az ő jelenlétébe vonz. Megéri ezeken a dolgokon elgondolkodni. Tehát nem vagyunk fegyvertelenek. Nem úgy mondja, hogy na, oda doblak, mondj nemet saját erődből. Nem, hát megadja hozzá. És olyan sok vesztes csatánk van. Lehet mondani azt, hogy igen, nagy a pogányság a világban, de sokszor nem az az oka, hogy mi nem vesszük figyelembe azt, hogy Krisztus győzelme teljes volt a gonoszon. Milyen jó lenne, hogy az életünk erről tanúskodna, és ezért adnánk hálát. kettős életünket minél hamarabb, ahogyan csak lehet, hogy Isten megmutatja, befejeznénk, és hinnénk azt valóságosan, hogy a kettőt nem lehet egyszerre csinálni. Hadd szentelné meg az életünket. Egyre jobban fogunk látni. Egyre jobban fogunk vágyódni az ő közelségébe. Egyre kevésbé fogjuk elhinni azt, hogy nekünk bármi egy másodperc is jó nélküle. Áldja meg a küzdelmet, és őrizze meg attól, hogy ne küzdjünk a gonosz ellen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk a győzelmes Krisztusért. Uram, én sokszor, sok mindenben, bár tudtam, de mégsem mentem hozzád, és figyelmeztettél, újra és újra figyelmeztettél. És olyan jó volt megérteni azt, hogy hányszor éreztem azt, hogy valami méltánytalanságért, vagy valaki bántott. Mindig csak abból a szempontból néztem az életem történetét, hogy nekem mi hogyan esik. És nem vettem észre, hogy ez is abban a tervben van benne, hogy meg akarsz menteni. Önmagamtól, a saját gőgömtől, a saját büszkeségemtől, attól, hogy azt tartsam jónak, amit én gondolok. Uram, te megtisztítasz bennünket, felveszed az életünket, megtisztítod ezt az edényt, amit töredezett, és mindig újra összetörésre hajlamos, de értelmet az betöltöd azzal, ami a tied. Hogy a Krisztus győzelmét a halál és a bűn felett hirdesse. Uram, add nekünk ezt a fajta egyértelműséget az életünkben. Hallgass meg minket, kérünk. Amen.